iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az van, hogy nem szoktunk pletykákkal foglalkozni, mármint annyira a pletykákkal, amikor még a pletykások is csak mondják, hogy nyugi, ez pletyka, de olyan hírek kezdtek el keringeni a tech világban, amire mondjuk megmerem kockáztatni, hogy 10-15 éve, de lehet, hogy 20 éve nem volt példa, ugyanis a Qualcomm nevű ismeretlen kis garázscég úgy néz ki, hogy szemet vetett az Intel nevű másik ismeretlen kisméretű garázscégre, aminek a háttere azért érdekes, mert hogy van benne ráció, mert míg a Qualcomm óriásit szárnyalt és fönt van a tetőn mobil platform szempontjából, addig, amikor megpróbálta betenni a pici lábacskáját az asztali gépek, pontosabban a notebookok világába, hát a finoman szóval sem sikerült túl jól, míg a másik oldalon ott van az Intel, aki évtizedekig hasított, hogy arról volt szó, hogy asztali gépbe vagy notebookba milyen processzor kerüljön, aztán most egy pár éven nem megy nekik ez, és ők viszont teljesen elaludtak mobil fronton.
A minket éppen hallgatók kétharmadának megmerem kockáztatni, hogy Qualcomm processzor van az okostelefonjában, mert hogy ennyire elterjedt a gyártó a mobil platformban, és ugye ahogy Feki is említette, az Intel teljes mértékben kivonat ebből, utoljára nagyjából egy évtizede vagy másfél évtizede volt arról szó, hogy majd valamiféle mobilokba helyezhető csipeket gyártanak, amiből lehet egy-két okos telefon, és azóta ők így szégyenszemre elhagyták a teljes mobilpiacot, mármint maga az Intel. A Qualcomm próbálkozása arra, hogy behozza azt a lemaradást, amit a PC-k és amit a notebookok piacán jelen pillanatban is megél, ez nem egy új történet, többször megpróbálták már ezt, hogy az egész chip szegmens, a chip piac akkor borult egy nagyot, amikor az Apple a saját mobil architektúrára épített, tehát mobiltelefonokban megszokott, sokkal takarékosabb, és egyébben azért még mindig erős számítási kapacitással, számítási teljesítménnyel rendelkező csipeket kezdett gyártani a saját laptopjaiba, és ezzel kiszorította az Intelt a saját portfóliójából, akik időközben viszont teljes mértékben elaludtak, és láthatóan az AMD, a másik nagy konkurens is megerősödött, úgyhogy ezért nem annyira meglepő, igazából csak egy valamilyen mértékben meghökkentő a cégek méretéből adódóan, és most a legutóbbi Windows közös munkával, legutóbbi Microsoft-tal végzett közös munkával is az látszik, hogy még mindig nem jók ezek az ARM processzoros Windows gépek, tehát a Qualcomm ebből nem tudott semmilyen irányba tovább mozdulni, és az Intel felvásárlása jelenthetne valamiféle kiutat ennek a cégnek, de hát azért azt meg kell említenünk, hogy egy aktuális piaci értéken 87 milliárd dolláros vállalatról van szó, mármint az Intel ennyit ér jelenleg, úgyhogy ilyen mértékű felvásárlásra vagy bármilyen egyesülésre nem nagyon van példa a tech piacon, és bár ez tényleg csak egy pletyka, azért már nagyon sok elemző kezdett el azzal is foglalkozni, hogy mi történne, ha az Intel-nél rábólintanának erre, mert hogy rögtön felmerülne a kérdés, hogy trösztellenes oldalról mennyire befolyásolná ez a piacot. Meglátjuk, hogy ez hová fog kifutni.
Egyes elemzők szerint lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha az Intel ketté válna, és lenne egy olyan részlege, egy olyan Intel cég, ami csak a fejlesztésért, tehát a következő generációs processzorok kitalálásáért és fejlesztésért felelne, míg lenne egy olyan részlege az Intelnek, Intel 2 néven vagy bármilyen néven, ami magáért a gyártásért, és így sokkal könnyebben értékesíteni azt a részleget, ami veszteséges, akár a Qualcommnak, és megtartani azt, ami nyereséges, de már maga ez a szétválás is évekig tartana, és nem valószínű, hogy a Qualcommnak van ennyi ideje, vagy egyetlen akkor ennyit várni, hogy erre az elhatározásra jut az Intel. A lényeg az, hogy a két cég valóban ott tudná pont egymást erősíteni, amelyikben a másik gyenge, de azért biztos vagyok benne, hogy mindenféle trösztellenes törvény, mindenféle állam és mindenféle szervnek lenne egy-egy szava majd ahhoz, ha két ilyen óriási gigász megpróbálna egyesülni, hiszen itt aztán nagyon-nagyon sok mindent kell figyelni, és eleve egy olyan piacon dolgoznak, ahol nem tucatnyi szereplő van, hanem összesen egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányan foglalkozzak valóban processzor és chip gyártással, úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon komoly nagyító alatt lesz a dolog, mint ahogy nem kell egyáltalán nagyító ahhoz a szemétszigethez, ami az óceánban úszik, mert hogy egy két Texas méretű szemétszigetet tudna 2034-re felszámolni az Ocean Cleanup nevű startup. Ugye, ha valaki emlékszik rá, mi is beszámoltunk, illetve azóta is többször előkerült már a hírekbe. Ez az a furcsa hajó, vagy az a furcsa úszó dolog, hogy egy óriási hosszú rudat tol maga előtt, és azzal kvázi szedi össze a szemetet a vizekből. Nagyon-nagyon sikeres a projekt, és most szemet vetettek az egyik legnagyobb szemétszigetre, ami azért lenne óriási dolog, mert végre talán ez a pici bolygó, amin mi élünk, kapna egy kis levegőt, és azt tudja mondani, hogy irtózatos mennyiségű közel 80 ezer tonnányi szeméttel lenne kevesebb a tengerben.
A két Texas méret nagyon jól szimbolizálja azt, hogy miről is beszélgetünk, azért amit ezzel a műanyag halommal el lehetne tüntetni, azt egyébként arányaiban nem hatalmas összegért vállalná a cég, vagy tudná kivitelezni a cég, a 7,5 milliárd dolláros befektetés arra, hogy ekkora mennyiségű szemetet megtisztítsanak az óceánban, nem tűnik olyan brutálisan soknak, főleg már csak azért sem, mert például az Egyesült Államokban a közelgő halloweeni dekorációk legyártására, felszerelésére és minden egyebére közel 10 milliárd dollárt költenek, és ugye ezeknek nagy része szintén szemétként végzi, tehát azt nézzük, még mindig kevesebbe kerül eltakarítani azt a szemetet, ami ott úszik évek óta, mint egy-egy ilyen nagyobb ünnepnél, amennyibe kerülne egy dekorációs készletet összerakni egy egész országra. Maradunk egyébként a tengernél, és egy nagyon-nagyon, hát, véleményes történetre térünk vissza, mert hogy nyilván azért egy tragikus esemény az Ocean Gate nevezetű tenger alatt járó és annak és az utasainak a halála, azonban ez a kis cég olyan sok furcsa dolgot követett el ennek a mélymerülésnek a kapcsán, ugye ez a Titanichoz történő merülésről szól egy nagyon-nagyon pici tenger alatt járóval, és ugye ennek a tragikus vége lett az, ami felhívta a figyelmet, a sajtó figyelmét és a nagyvilág figyelmét is erre a vállalatra és erre az egész kezdeményezésre. Annyi történet kering már a neten és annyi nagyon-nagyon csúnya melléfogás kering a neten, hogy egy ideje azt gondoltuk már, hogy ebből új történet, ebből újdonság nem derülhet ki, de úgy tűnik, hogy ez a sztori új mélységeket ért el az elmúlt napokban.
És én kérek elnézést azért a poénért, de szándékos, mert hogy tényleg nem tudom, hogy kezdődhetne így valamilyen nagyon-nagyon abszurd vígjáték, ugyanis ennek a tenger alatt járónak, aminek ugye a tulajdonosa, vagy hát ennek az egész vállalkozásnak a tulajdonosa is egy nagyon gazdag ember volt, aki nagyon gazdag embereket akart levinni a Titanichoz nézelődni. Tehát ez abszolút turizmusról szól, tehát tessék, katasztrófa turizmus, at its finest, ahogy a német mondja, tehát hogyha valakinek nagyon sok pénze volt, akkor azt ígérte az Ocean Gate, hogy leviszi őket a Titanichoz, és ott tud nézelődni, és ott hú de jó lesz. És ugye egy ilyen merülés során gyakorlatilag kiderült, hogy teljesen alkalmatlan volt az eszköz, ez a kis tenger alatt járó arra, hogy merüljenek, de hogy mennyire alkalmatlan volt a tenger alattjáró, az most derült ki, azóta is folynak a vizsgálatok, tehát nem úgy történtek, hogy akkor ja, hát itt mindenki hülye is, becsuktuk a boltot, és nem foglalkozik ezzel semmilyen hatóság, hanem szépen derítik föl az eseményeket, hogy mi történt és mi történhetett, és most kiderült, hogy a merüléshez szükséges információk, tehát hogy hogyan merre közlekedik a vízben majd lefelé, nagyon mélyre, ahol nagyon-nagyon nyomás, ugye mondom még egyszer, ami a legnagyobb problémát okozta aztán az Ocean Gate tenger alattjárónak, azt papírra jegyezték föl egy jegyzetfüzetbe, utána pedig kézzel emberek gépelték be egy Excel táblázatba, és az lett visszatöltve a számítógépbe, és az navigálta a következő merüléseket, amin egész egyszerűen én nem, tehát hogy nem filmek, tehát tényleg nagyon-nagyon irritálóan abszurd filmek tudnak így kezdődni. Tehát ennek tükrében az, hogy például különböző PC játékboltból leszedhető kis a kontrollereket, meg ilyeneket használtak a gépben, az már csak abba tortán maga a navigációs feladatot egy papírceruzával próbálták megoldani. Még egyszer mondom, nagyon gazdag embereknek szánt, nagyon gazdag katasztrófa turizmus projekthez. Úgyhogy erre szokták talán mondani, hogy kódolva volt minden egyes részletébe a tragédia. Nem tudok napirendre térni a fölött, hogy ilyesmit meg lehet csinálni, és hogy egy ilyen cég hivatalosan üzemelhet és merülhet, és nincsenek olyan ellenőrző folyamatok és olyan hatósági engedélyek, aminek mondjuk egy-egy ilyen jármű meg kell, hogy feleljen. Csak feltűnt volna valakinek, hogy Excel táblázatból kézzel begépelt adatokkal nem biztos, hogy szerencsés lemerülni. Itt is az volt, hogy valaki, aki nagyon-nagyon sok pénzzel rendelkezett, nem feltétlenül sok ésszel rendelkezett, és bár nem merem azt állítani, hogy Sam Altman nem okos, és nem így hozom párhuzamba, de azért valahol az OpenAI fővezére, atya úristene most tényleg abszolút God módba kapcsolt, ugyanis pár évre, szó szerint idézem, pár ezer napnyira van, amiért jár a péklapátos tockos, mert nem írunk ilyet, hogy pár ezer napnyira van, kivéve, hogyha mondjuk ez egy reklámszöveg akar lenni, ami Sam Altman esetében elég sokszor előfordult, hogy minthogyha egy reklámszöveget olvasnánk, de hogy még egyszer idézem, pár ezer napnyira van a szuperintelligencia, a mesterséges intelligenciának az a verziója, ami okosabb, mint mi, azért ezzel sokan vitatkoznak.
Tegyük hozzá, hogy Sam Altman eddigi megnyilvánulásai sem voltak mind elfogadhatóak és minden szempontból támogathatóak, hiszen nemrégiben nyilatkozott arról is, hogy szerintem minden, ami az interneten van, az valójában egy teljes mértékben felhasználható és szabad tudás kellene legyen, és nem igazán kellene szabályozni mindezt, nem igazán kellene szerzői jogokat védeni. Arról van szó legalábbis, hogyha AI tanítást szeretnénk támogatni, márpedig ugye nyilván a legnagyobb AI cégnek, a legnagyobb AI szervezetnek az élén mi más szeretne bárki is. Ezzel együtt azért az fontos megjegyezni, hogy egy figyelemfelkeltő történet mellett egy komoly tanulsága is van ennek a kijelentésnek, amit ugye Sam Altman most legutóbb egy blogbejegyzésben tett. Ez pedig egyrészt az, hogy a hajsfek is fogalmazott, pár ezer nap az bőségesen nem az a kategória, amit az átlag felhasználó így használna. Évekre vagyunk attól, hogy elérjük a szuperintelligenciát, legalábbis Altman szerint per pillanat. Ez a szuperintelligencia pedig, hogy mi mindenre lesz használható, még nem találta ki az emberiség. Úgyhogy ilyen formán olyan dolgot kergetünk AI rendszerek fejlesztésével, amit nem tudjuk, hogy mire akarunk használni, tehát előbb akarjuk feltalálni az eszközt a valós problémánál. Picit, mintha fordítva működne ez a történet. Másrésztről, ami nagyon fontos, hogy láthatóan nem fog leállni, lassulni, megnyugodni ez az AI piac, ha azokon a nagy szereplőkön múlik, akik rendszeresen megszólalnak ebben a témában, és akik gerjesztik a feszültséget, gerjesztik az érdeklődést, gerjesztik a befektetői motivációt. Úgyhogy ez az AI történet továbbra is velünk fog maradni, és nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból fontos lenne azt is figyelembe venni, hogy milyen áldozatokkal jár ez majd a jövőben, ha arról van szó, hogy egy ilyen fejlesztést továbbra is a szuperkomputer és a szupermesterséges intelligencia elérése felé akarnak terelni.
Nagyon érdekes azonban, hogy úgy néz ki, hogy működik az az OpenAI által felállított független felügyeleti szerv, amiről mi is beszámoltunk nemrégiben, ugyanis Sam Altman ezt most nem egy hivatalos OpenAI fórumon tette közzé, tehát ezt a bejegyzését, amiben ezt fejtegeti, hogy pár ezer napnyira van a szuperintelligencia, hanem a saját blog oldalán tette ezt, úgyhogy valószínűleg ezzel azt is akarta jelezni, hogy ez az ő személyes saját véleménye, és nem pedig az OpenAI és ezzel együtt a Microsoft véleménye. De ha már a Microsoft, és ha már OpenAI, és ha már mesterséges intelligencia, akkor említsük meg, hogy az Egyesült Államokban az energiaéhes, és erről is többször beszámoltunk már, AI miatt most visszakapcsolnak egy évek óta nem üzemelő atomreaktort.
Azért azt tegyük hozzá, hogy igen, valóban az AI miatt borzasztó mértékben növekedik az energiafogyasztás, az adatközpontok soha nem látott mértékben zabálják az áramot, hiába a megújuló energiaforrás, egyszerűen nehéz lépést tartani ezzel. Ez a reaktor, amiről most beszélgetünk, korábban viszont nem lakossági áramot termelt, tehát nem arról van szó, hogy hirtelen egyébben fókuszt váltott volna, úgymond egy erőmű, de nyilván az, hogy a Microsoft egykori mesterség és intelligencia adatközpontját tápláló erőművet, miután jó pár évvel lekapcsoltak és 20 évnyi szolgálat teljesítés után úgy döntöttek, hogy elég lesz, nincs rá szükség, azért 2027-re visszaüzemelni eléggé azt az üzenetet közvetíti, hogy bizony baj van azon a területen is, hogy tényleg mit áldozunk be a mesterség és intelligenciáért. A 2019-ben leállított erőművet egyébként már régebben is ismerte a sajtó, azért mert 79-ben volt egy egész komoly biztonsági problémájuk, majdnem reaktorleolvadás történt, ami azért kicsit para és kicsit nehéz történet. Főleg abban az időszakban, amikor nagyon sok ilyen közeli atomkatasztrófa is történt, és nyilván az ott a reaktort már nagyon sokszor fejlesztették, és nem azért kapcsolták le korábban, mert probléma volt vele, hanem nemes egyszerűsége nem érte meg üzemeltetni. Nagyon erős üzenet ez, hogy egy kifejezetten erre a célra szolgáló reaktort most egyszerűen visszakapcsolnának. És ha már energiaigényről beszélgettünk, az IT világ egyik másik meghatározott területére elvezünk át az AI-ról, ez pedig a játékipar, a gaming, és most egy egészen furcsa és egészen meglepő módon új rekordot állított fel a világ amúgy is legnagyobb játékáruháza, a Steam, mert hogy közel 40 millió játékos volt egyszerre online ezen a platformon, ami gyakorlatilag az új csúcs és egy közösségi oldal szintjével vetekszik.
Igen, ráadásul a saját rekordját döntötte meg a Steam, sőt, egyesek szerint hamarosan meg fogja dönteni, és valóban ez a 38,3 millió egyidejű felhasználó, ez hamar felugrik majd 40 millió fölé, tehát folyamatosan meg fogja ugrani a saját rekordját a Steam. Természetesen ehhez csupa AAA-s, meg óriási játékok párosulnak, azért nagyon-nagyon komoly az a library, az a katalógus, amivel rendelkezik a Steam, a Counter-Strike 2, a Dota 2, a Black Myth Wukong, vagy a Call of Duty csupa teljesen ismeretlen, mutatom az idézőjelet, nevekről beszélünk, de azzal, hogy közel 40 millió, tehát pontosan 38,3 millió felhasználó volt egyetlen egy időpillanatban ott, és játszott a Steam rendszerében, az azért felvetette azt a kérdést a Petivel, erről beszélgettünk a műsor elején, hogy ugye nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Telegram fejesét elkapták, és hogy különböző bűncselekmények segítésével vádolja az Európai Unió a Telegramot és azáltal a vezetőjét, és hogy az egyik olyan kitétel volt, hogy valószínűleg csal a felhasználói bázis számmal a Telegram, hogy semmiképpen sem érje el azt a számot, amitől már egy meghatározó social media platformá, és azáltal egy sokkal szigorúbb szabályozási környezetbe kerüljön. Na most, hogyha azt nézem, hogy közel 40 millió ember volt egy időpillanatban a Steamben, akkor szerintem ezek nagyon-nagyon könnyen megugorják ezt a 45 millió környéki határt, amit az EU meghatározott, és hogyha a Telegramot azzal gyanúsítják, hogy drogkereskedelem, gyermekpornográfia, stb. Terrorcselekményekben segítkezett, akkor mikor kerülhet és bekerülhet-e mondjuk egy Steam méretű embereket tömörítő rendszer. Oké, hogy játszanak, de itt is lehet csetelni, itt is lehet üzeneteket küldeni, hasonlóan, mint a Telegramon, ugyan más moderálási elvek mellett, más felügyelettel, és más módon, mint egy kifejezetten chat szoftverben, de azért ezek érdekes dolgok, és izgalmas lesz, amikor ezeknek a híreknek a kapcsán majd az EU azt mondja, hogy hello Steam, lenne pár kérdésünk a felhasználókkal kapcsolatban, hiszen nem egy amerikai sorozatban láttuk azt, hogy különböző online játékok chat szobáiban beszéltek meg nagyon csúnya dolgokat, nagyon csúnya bácsik és nénik, de ez a jövő zenéje. Mi most egy kicsit átevezünk arra, hogy milyen technológiákkal találkozhatunk TV fronton idén a boltokban.